Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. És annak nagyon örülök, hogy a Lalival együtt tudtam jönni. A múltkor mondtam nektek, tudjátok, hogy én is a Hazaratás gyülekezetéhez tartozom. Bár mi Sárbogáton élünk, ami azt jelenti, hogy sajnos nem tudunk minden héten ott lenni az összejöveteleken, de már évek óta ismerjük egymást a Laliékkal. Lalival szinte heti szinten beszélünk, van olyan hét, hogy napi szinten. És igazából én is azt a nyomvonalat érzem, tehát úgy érzem, hogy Isten szelleme adta ezt a kapcsolatot, és nagyon örülök ennek. Annyit tudnotok kell még, hogy ezzel most nem a Lalit magasztalom fel, de ő nagyon meghatározó az életemben, Isten akaratából, ami azt jelenti, hogy nagyon sok területen, ezt most komolyan mondom, nagyon sok területen ő előttem jár az Úrban. Ez nem szégyen, ez egy nagyon jó dolog. Jó dolog erről beszélni egyébként, hogy van, aki előttünk jár. Képzeljétek el, ha mi lennénk legelő az Úrban, és senki nem lenne előttünk. Ez katasztrófa lenne szerintem. Ezért tart az egyház itt, mert mindenki azt hiszi, hogy ő a legszellemibb a világon. Na mindegy, ez csak az én véleményem, ezért nem kapok külön fizetést, ahogy Derek Prince szokta mondani. Tehát Lali nagyon sok mindenben előttem jár az Úrban, és nagyon sokat tanultam az Úrtól rajta keresztül az elmúlt évek során, és ez nagyon-nagyon nagy mértékben megváltoztatta a szellemi életemet. Ezért nem mindegy, hogy kihez kapcsolódik az ember, mert ahogy az ige mondja, hogy a gonosz társaságok a jó erkölcsöt meg tudják rontani, ez ugyanígy igaz fordítva is, hogy egy nagyon jó kapcsolat, tehát egy Istentől való összekötődés, szellemi kapcsolat, az rendkívül magas szintre tudja fölvinni az embernek a szellemi életét. Rendkívül magas szintre. Ha nem hiszel nekem, akkor kérdezd meg, bár nem tudod sajnos megkérdezni, de a hitmozgalmasok, Kenneth Hagin, Bill Winston, Keith Moore, Creflo Dollar, még a Copeland is, ők nagyon-nagyon tudják, hogy ez mit jelent. Nagyon erős kapcsolódás van közöttük, és nagyon sokat vesznek át egymástól szellemben. Ez rendkívül fontos. Ma az egyházban nem nagyon szeretnek kapcsolódni az emberek, legfeljebb csak úgy, hogy én vagyok az apostol, és mindenki alattam van. És a pénzt nekem adjátok természetesen. Tehát ma ilyen szintű kapcsolódásokat szeretnek csak az egyházban. Ez távozz tőlem, sátán, ez nem az én utam, hála Istennek. Én egy nagyon kicsit mély üzenetet szeretnék nektek ma mondani. Úgy érzem, hogy egyébként ez jó, hogy az Évi mondta ezt a szót, hogy Isten korrigál. Úgy érzem, hogy Isten korrigálni akar mindannyiunkat. Gyakorlatilag engem már hetek óta korrigál Isten. Lassan már szerintem másfél-két hónapja. De nagyon jó ez, tehát én nagyon élvezem ezt. A külső körülményeket, ami ezzel jár, azt annyira nem élvezem, de ami belül történik, az itt nagyon jó.
Amen.
És pár hete prédikáltam a gyülekezetünkben arról, hogy maradj az úton, egy ilyen címmel, és ennek a folytatását szeretném ma elmondani, maradj az úton, második rész, és az elsőt meg tudjátok hallgatni az aratás.hu-n és az istenkereső.hu-n is meg tudjátok hallgatni. Először is kezdjük rögtön egy igével, talán Lali tud nekem segíteni szerintem. A 2 Timóteus 3-hoz lapozzatok, és a 2 Timóteus 3-ból az első 12 verset fogjuk felolvasni. Egy pár hosszabb ige szakaszt fogunk majd olvasni, de tartsatok ki, még ma be fogom fejezni. Tehát 2 Timóteus 3, és akkor 1-től 12-ig. Hogy adjam a mikrofont? Oké.
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzhovágók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. az eredetiben rossz indulatúak, a káromkodóknál. Szeretet nélkül való, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, feltolkodottak, inkább a gyönyörnek, mint az Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. Ezeket kerül. Mert ezek közül vannak azok, akik betolakodnak a házakba, foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat, akik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. Miképpen pedig Jánes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, aképpen ezek is ellene állnak az igazságnak, megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. De többre nem mennek, mert esztelenségük nyilvánvalóvá lesz mindenek előtt, amiképpen amazoké is az lett. Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek rajtam estek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában, minimű üldöztetéseket szenvedtem, de mindezekből kiszabadított engem az Úr. De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.
Amen. Köszi szépen. Köszi. Azzal szeretném kezdeni, hogy van ez a kifejezés a Szentírásban, hogy az utolsó idők, és ezzel kapcsolatosan hallottam egy érdekes nézetet, amiben azt mondom, hogy van némi igazság, de lényegében mindegy is amúgy a mi szempontunkból, csak majd elmondom, hogy miért mondom ezt. Van olyan Isten embere, aki azt mondja, hogy, és ez valóban egyébként több ókorban született írás is valamilyen szinten alátámasztja, hogy igazából a zsidó emberek az utolsó napok kifejezésen legtöbb esetben inkább azt a időszakot értették, amikor Jézus itt volt a Földön, ugye aztán meghalt, feltámadott, és 70-ben, tudjátok, hogy Krisztus után 70-ben a rómaiak lerombolták Jeruzsálemet és a jeruzsálemi templomot. És ezt a rövid korszakot tartották utolsó napoknak, és ezt, amiben most élünk, ezt a hosszú időszakot, erre pedig sokan azt mondják, hogy ez a pogányok ideje. Na most ezt azért mondom csak el, egyébként ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez az ige, hogy az utolsó napokban lesznek az emberek ilyenek és olyanok, ez most is igaz, és azt mondom, hogy ilyen értelemben is valóban az utolsó napokban élünk, tehát azért ezt én ad tegyem hozzá, hogy szerintem azért egyértelmű, hogy most is az utolsó napokban élünk, de ezt csak azért mondom, mert hogy azt tudjátok, hogyha belemélyedtek a Szentírásban, hogy vannak ezek a kifejezések, hogy az Úr napja, utolsó napok, szóval hogy ezt nagyon sokszor a keresztények abba a tévedésbe esnek, hogy ilyen fizikai időszámítás alapján próbálják értelmezni az utolsó napokat, és akkor számolgatják a centiket, hogy a napokat, hogy már csak 363 napot kell kibírni, és visszajön az Úr. Már csak 50 napot kell kibírni, persze aztán eddig soha nem jött vissza minden felekezet, aki mondta, hogy visszajön az Úr, voltak, akik a házukat is mindenüket eladták, mert holnap jön az Úr, óriási tévedtek. És ezért igazából számunkra az az üzenet, hogy mindig úgy kell élni, mindig készen kell lennünk, mindig úgy kell élni, hogy visszajöhet az Úr. És még egy dolgot mondok neked, hogyha te ma este hazamész, és elalszol, és kiköltözöl a testedből, akkor te számodra már visszajött az Úr. Ugyanis belépsz az örökké valóságba, ahol már nincs idő. Tehát nincs ilyen, hogy idő. Ott nincs olyan, hogy állsz a menny kapujába, és akkor mondják, hogy várjál még 10 percet, mert nincs itt a portán, senki nem tudja kinyitni az ajtót, várj egy kicsit. Azonnal, ahogy belépsz az örökké valóságba, ott vagy rögtön Isten színe előtt, aki előtt egyszerre van jelen, múlt, jelen és jövő. Te számodra már rögtön visszajött az Úr, rögtön beléptél abba a valóságba, a királyságnak és az örökké valóságnak, abba a teljességébe, amit Isten elkészített a számodra, és rögtön beléptél a feltámadásba is, mert Istennél nincs idő. Nincs ilyen, hogy idő, ez csak itt nálunk van, itt a Földön. Azt mondja az Isten beszéde, hogy a megöletett a bárány, mikor a világ alapjainak levettetése előtt. Tehát a bárány nem, valójában a bárány nem 2000 évvel ezelőtt öletett meg. Csak az időben. Igen, az időben megöletett 2000 évvel ezelőtt valóban. Jézus itt volt a Földön, itt élt, meghalt, eltemették, feltámadt. Ez valóban időben 2000 évvel ezelőtt történt meg, körülbelül itt, ezen a Földön. De testvérek, Istennél ez már megtörtént az örökkévalóságban. És ezt azért mondom nektek, mert nekünk az életünket egyszerre két síkban kell élnünk, és ettől olyan nehéz, és ettől olyan könnyű is a keresztény élet. A legkönnyebb és a legnehezebb. És azért a legnehezebb, mert a legkönnyebb. És azért a legkönnyebb, mert a legnehezebb. Egyszerre két síkban kell élnünk. Egyszer vagyunk az örökkévalóságban. Újjászülettünk, a szellemünk már gyakorlatilag teljes összeköttetésben van a mennyel. A szellemed a mennyben van. Nem csak a testedben van a szellemed, a mennyben is van a szellemed. Az Efézus 2 szerint mi fennülünk a mennyben. Ez az egyik vonal. A másik vonal pedig az, hogy itt élünk a Földön, és ebben a pillanatban nagyon meleg van, be kellett kapcsolni a ventilátort, és nem igazán a mennyei atmoszférát érezzük a fizikai testünkön, mert a mennyben nem lesz izzadás, nem lesznek verejtékcseppek, hanem a mennyben a legcsodálatosabb atmoszféra van, olyat, amit el sem tudunk képzelni. És közben itt ebben a földi életben átmegyünk időnként komoly nehézségeken, nagyon súlyos megpróbáltatásokon is átmegyünk, sőt, időnként nagyon nagy baklövéseink vannak, és akkor Isten korrigál bennünket már, ha engedjük neki, de hát remélem engedjük neki. És akkor van ez a fajta állapot, és van az a fajta állapot, hogy közben azt mondja az ige, hogy szellemben mi felültetettünk a mennyekbe, szellemben mi ott vagyunk az örökkévalóságban, szellemben mi ott vagyunk Istennél, és amikor elkezdesz imádkozni, olvasod a Bibliát, vagy benne vagy a dicsőítésben, hallgatsz egy tanítást, akkor ebből az örökké valóságból kapsz folyamatosan ilyen ízelítőket, kóstolókat. Hogy amikor bemész a Isten jelenlétében, érzed, hogy ez a, itthon vagyok. Hát persze, hogy otthon vagy, mindig is ott vagy, csak közben ugye éled az életedet, dolgozol, stb. És nagyon érdekes az az ige a Róma 5-ben. A Róma 5 úgy kezdődik, hogy megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, stb. És ezért mehetünk, ugye bizalommal mehetünk, járulhatunk ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, amelyben állunk. Amelyben állunk. Most megyünk, vagy állunk? És testvérek, mind a kettő. Állunk a kegyelemben, és megyünk is abban a kegyelemben, amelyben állunk, megyünk folyamatosan előre. És két síkja van a hívő életnek. Van az örökkévalóság, de te már az örökkévalóságba el lettél hívva. Te nem akkor lettél elhívva, amikor megtértél. Ezt felejtsd el. Az csak az időben történt így. Te már az örökkévalóságba el lettél hívva. Az örökkévalóságba már a te szellemedre Isten rányomta a pecsétet, hogy az enyém, és ő rányomta azt a pecsétet, hogy milyen elhívása lesz az illetőnek, milyen ajándékokkal lesz felszerelkezve, és mi lesz az az életút, amit be kell itt futnia. És akkor aztán a csávókám, vagy a hölgy megszületett egyszer csak itt a Földön, bepólyázták, stb. Aztán növekedett fel, a tudata is egyre jobban fejlődött, talán volt egy kis lázadás benne, nem érdekel ez az egész, mit tudom, milyen hülyeség az élet, de egyszer csak 10-valahány, vagy 20-valahány, vagy 30-valahány éves korában az Isten elkapta őt, megkereste őt az Isten, mert nem mi keressük meg az Istent először, ezt is felejtsd el. Szokták mondani, hogy megtaláltam az Istent. Nem találtál te meg semmit, barátom, az Isten talált meg téged. Az Isten megkereste a csávókámat, vagy a hölgyet, az igen mondott neki, újjászületett, és amikor megtért, akkor az első érzése rögtön az volt, hogy hazataláltam. Miért? Mert valójában a szellemében már bele volt ültetve ez már, az örökkévalóságnak ez a tudata, már az újjászületése előtt, már az örökké valóságban. És velem is ugyanez történt, emlékszem, amikor megtértem, az első érzésem valóban nekem is ez volt, hogy hazataláltam. Hát végül is mindig is ezt kerestem, csak nem tudtam, hogy nem tudtam megfogalmazni, hogy mit is akarok, mert ugye Istenbe előtte én nem hittem, stb. Ezt emlékeztek, elmeséltem nektek a múltkor. Mivel vakon születtem, egy lázadás is volt bennem. De aztán Isten megkeresett engem, megtalált engem Isten. Igen, mondtam a hívására. És milyen érdekes, bennem is az volt az első érzés, hogy hazataláltam. Na most a helyzet a következő, hogy a dolgot még bonyolultabbá tegyem, mert ez így nagyon egyszerű. Hát minden el van tervezve az örökkévalóságban, hát akkor átöltök, neki támaszkodok a falnak, azt majd csak lesz valami, mert minden el van tervezve. Na most a probléma az, hogy az embernek van egy tudata, az embernek van egy lelki világa, az embernek van elméje, értelme, van szellemi felfogó képessége, és az egy dolog, hogy újjászületett az embernek a szelleme, de utána ennek a szellemi felfogó képességnek, illetve az ember értelmének át kell menni egy folyamatos megújuláson, mert az ember lelke nem született újjá. Ezt tudtátok? Az ember lelke nem született újjá, az ember szelleme születik újjá. Az ember lelkének meg kell változnia, át kell idomulnia ahhoz a Krisztushoz, aki a szellemében van. És ez egy folyamat, és ez a folyamat, amit az előbb mondtam, hogy ez a folyamat időben, az idő síkján történik meg. Tehát az történik meg, hogy mindazt, amit az örökké valóságban Isten eltervezett felőlünk, ezt itt, ezen az idő síkon kell letöltenünk a mennyből. Ezen az idő síkon kell áthoznunk az életünkbe, és áthozni a fizikai világunkba, a környezetünkbe, és ez több évtized, barátaim, ez több évtized. És a helyzet az, hogy a probléma az, hogy most az egyházban elterjedt egy olyan nézet, aminek én most csak úgy tudnám ezt röviden összefoglalni, hogy csak lazán dőlj hátra, mert az örökké valóságban minden el van készítve. De testvérek, ez az igazságnak csak az egyik része. De ugyanolyan tévedés az, hogy az igazságnak csak a másik részét hangsúlyozom, hogy nekem meg kell szentelődni, minden áron meg kell szentelődni, és akkor megszentelődök én erő nélkül, szellem nélkül, természetfeletti kenet nélkül, megszentelődök, igen, ezt hívják törvénykezésnek, amikor a szentséget próbálom ilyen külső módon, fizikai módon megvalósítani, Isten szellemének a munkája nélkül. De testvérek, a megszentelődés az Isten szellemének a munkája bennünk.
Amen.
Egyszer szentek vagyunk az örökké valóság szempontjából. Másfelől pedig az idősíkján mi történik velünk? Megszentelődünk folyamatosan. És ebben a hívő életnek van ez a két síkja. És ebben a két síkban kell élni a hívőnek. Egyszerre vagyunk benne még itt, ezen a földön. A természetesben és a természet felettiben. Az a probléma, amikor valaki csak a természet felettit képzeli el, vizualizálja magának úgy, hogy abszolút nem vesz tudomást a természetes valóságról. Nem veszi észre, hogy el kéne menni dolgozni, ki kéne fizetni a számlákat, el kéne menni fürdeni, mert már senki nem tud megmaradni a környezetünkben. Mert a halál illatja vagyunk már valójában, tényleg. Aztán van a másik véglet, és sajnos a kereszténységben ezt látom most túlságosan, amikor valaki csak a természetes világban mozog. És testvérek, óriási materializmus van ma az egyházban. Óriási materializmus van. A hívők nem hisznek a természet felettibe. A világban jobban hisznek a természet felettibe, mint a hívők. Ezért mennek kártyajóshoz. A hívők nem hisznek a természet felettibe. Vagy ha hisznek, akkor ami olyan agyament, kicsavart, ilyen elmebeteg módon, hogy annak semmi köze nincs az Isten igéjéhez. És testvérek, amikor itt arról beszél az Isten beszéde, hogy lesznek az emberek, egyrészt az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Hát amikor Pál írta ezt a levelet, az sem volt egy könnyű idő, de hát nem tudom, hogy mit írna most. Most lehet azt mondaná, hogy csodálkozom, hogy még ez a világ létezik. Az eredetiből ezt így is lehet fordítani, hogy az utolsó napokban lesznek, az utolsó napok nagyon veszélyesek lesznek. Nagyon stresszesek lesznek. Nagyon szinte egy olyan fajta állapotot kell elképzelni, amikor az egész élet egy ilyen kötéltánc. És ebben a időben, ebben a korszakban, amiben most is benne vagyunk, ezért mondom ezt, hogy azért az, hogy utolsó napok, vagy pogányok ideje, meg ezeket a különböző kifejezéseket, amiket használnak a teológusok, meg látunk a Szentírásból. Azért mondom, hogy ne ilyen, ezt azért mondtam el nektek az előbb, hogy ne ilyen fizikai módon próbáljátok értelmezni, hanem figyeljetek a szellemre, mert a szellem az, aki aktualizálja ezeket az igéket. És ezek az igék ma aktuálisak. Ma ebben a korszakban egy nagyon nehéz, nagyon stresszes, nagyon veszélyes időben élünk. És ebben a nagyon veszélyes időben van egy felsorolás, hogy mi jellemzi az embereket, magukat szeretők, stb. Tudjátok ott ezeket a felsorolásokat, 18 felsorolás van, aki szerint 17, van, aki szerint 19, attól függ, hogy most a két különböző fogalmat összeraksz-e vagy sem, én úgy nagyjából 18-at számoltam. 18 olyan ilyen rövid jelzőt ír le Pál, ami jellemzi a mostani korszakban élő embereket. És hogy még egy kicsit tegyek a tűzre, nem a világról beszél Pál, hanem az egyházról. Ugyanis a világ az mindig ilyen volt. Tehát a világot nem kell nagyon elemezni, hogy milyen gonoszak az emberek a világban. Hát ezt tudjuk. Még a világ is tudja magáról egyébként sok esetben, hogy milyen gonosz. Ez az egyházról szól. És az egyházban olyan emberekről szól ez az ige, akik antikrisztusi emberré váltak. És antikrisztusi emberré elsősorban csak olyan ember tud válni, aki valaha, valamikor újjászületett, vagy legalábbis Isten megérintette. Mert mondom, a világ az úgy tokkal vonóval antikrisztusi az egész világ. Tehát ott azt nem érdemes nagyon elemezgetni. Isten igéje ma az egyházról beszél nekünk. És az egyházról mondja azt, hogy nagyon sok ember ma az egyházban, aki el lett pecsételve az örökké valóságban, és a szellemvilágban Isten mindent elkészített az ő számára, hogy befussa azt a pályát, amit itt a Földön nem kell, amit itt a Földön be kell futni. Nagyon sokan újjászülettek, vagy inkább úgy mondanám, hogy eljutottak odáig, hogy engedtek Isten érintésének, találkoztak Isten erejével, volt Isten erejével átélésük, de nem újították meg utána az elméjüket, nem léptek rá a megszentelődésnek az útjára, nem kezdték el megújítani az elméjüket az Isten beszédének a fényében, a világosságában. Ennek következtében nem is tudták és nem is tudják befutni azt a pályát, amit Isten eltervezett nekik, és kifordult teljesen a személyiségük, és ezek azok az emberek, akikről ezt a felsorolást mondja Pál, nagyon durva ez, de ez az igazság, ezek az emberek válnak önmagukat szeretőké, ezek az emberek válnak rossz indulatúvá, ezek az emberek válnak kérkedővé, ezek az emberek válnak olyanokká, akik nem hajlandóak szövetséget kötni senkivel. Tehát van egy felsorolás, és akkor ezekről az emberekről mondja Pál azt, hogy akiknél a kegyességnek a látszata megvan, de az erejét megtagadják. Döbbenetes. Tehát van egy látszata a kegyességnek. Testvérek, Isten tiszteletre járnak. Testvérek, lehet, hogy még olvassák a Bibliát is időnként, elmennek teológiára tanulni. Lehet, hogy még énekelnek is. Lehet, hogy adakoznak is. Lehet, hogy külsőre megcsinálnak mindent, amit te vagy bárki más megcsinál. És azt mondja róluk az ige, hogy megvan náluk ez a kegyesség látszata, de az erejét, a lényegét, a velejét, azt, ami maga az élet, a természet feletti, aki maga Isten, azt megtagadják az életvitelükkel. És ezt csak olyan emberek tudják ezt a fajta életet kivitelezni, akiket valamikor Isten megérintett, akiket valamikor Isten megkeresett, akiket valamikor Isten megszólított, de utána nem léptek rá a megszentelődésnek az útjára, pontosan azért, hogy az örökké valóságból, ami elkészült a számukra, azt le tudják tölteni az ő szellemükbe, az igény keresztül, és véghez tudják vinni ezen a földön. És még egy dolgot hadd mondjam. Ma nagyon sokan az egyházba pozícionálják magukat olyan szolgálatra, amire Isten soha nem hívta el őket. És olyan szolgálatban emiatt, amire valóban elhívta őket, pedig nem tudnak beállni emiatt. De nem leszel boldog ember soha, csak akkor, hogyha azt csinálod, amire Isten elhívott. Hallod, amit mondom? Soha nem leszel boldog ember. Soha! Ha csak nem azt csinálod, amire Isten elhívott téged. Egyszer olvastam egy történetet, hogy egy ember, egy lelkész találkozott egy nagyon-nagyon gazdag keresztény üzletemberrel. Nagyon gazdag volt. Isten nagyon megáldotta őt. Olyan 50-60 év körül lehetett az az ember. Az üzletember elhívta őt egy vacsorára, nagyon gazdagon megvacsoráztatta, meg átadott neki egy nagy adományt, és közben elkezdett sírni ez az üzletember, és írja ez a lelkész, hogy ott ültem és néztem, hogy milyen sír ez az ember. De Isten így megáldotta őt. És akkor elmondta neki ez az üzletember, hogy tudod, nekem mindenem megvan, tényleg biztos vagyok benne, hogy Isten áldott meg engem, de valójában én 100%-osan tudom, hogy nem vagyok benne az elhívásomban. Nem azt csinálom, amire Isten elhívott. És ezért nagyon-nagyon boldogtalan vagyok. És amikor az ember boldogtalan, ha-hó, figyelsz rám?
Igen.
Rám nézzél, mert most olyat mondok neked, hogy? Amit Isten mond rajtam keresztül. Amikor az ember boldogtalan, annak ellenére, hogy boldog lehetne, mert a boldogság forrása, az Isten ott lakik a szívébe, szellemébe, bármikor hozzá tudna fordulni, de nem teszi ezt meg. És amikor az ember boldogtalan, akkor a boldogságát elkezdi keresni ilyen külső dolgokban. Pulpitus például, ez nagyon népszerű. Évekkel ezelőtt, még amikor a teológián tanultam, és prédikáltam egy gyülekezetbe, és oda jött hozzám egy fiatal ember, ugye akkor én is fiatalabb voltam még, nem voltam olyan szép, mint most, de fiatal voltam, és oda jött hozzám, és azt mondta, hogy hát jó volt a prédikáció, de miért te állsz itt? Én akarok itt állni. És azt mondom, te komolyan mondod? Azt mondja, igen, azt mondja, nekem kéne itt állnom. Mi az, hogy te állsz itt? És mondom neki, figyelj, ne haragudj, mondom. Azt, hogy én miért állok itt, hát mondom, ezt kérdezd meg az Istentől, ehhez nekem igazából nem sok közöm van, de mondom, egy dolgot tudok neked mondani, egy dolgot látok, hogy mindenki csak azt tudja adni, amilyen van. Tehát, hogyha te kiállsz a pulpitus mögé, és elkezdesz beszélni, akkor látszani fog a beszéded mögött, érződni fog az, hogy van-e a beszéded mögött valami, vagy nincsen. Ha csak állni akarsz itt, és beszélni akarsz, akkor az azt mutatja, hogy nincs mögötte semmi. Semmilyen természet feletti, semmilyen megbízatás, semmilyen felkenetés az Istentől, semmilyen élet tapasztalat az Istennel, amiken átmentél az Istennel, amiből tudnál beszélni, amit el tudnál mondani az embereknek, ami olyan, hogy amikor álmodból is fölkeltenek, és elkezded mondani, hogy az Isten hogy szabadított ki ebből, abból, és akkor kiárad a kenet, és az emberek isszák a beszédedet, mint a vizet. Ha nincs ilyened, és ezek bizony próbák tapasztalásokból állnak elő. Ezek megtapasztalásokból állnak elő. Ezek az Istennel való kapcsolatból, és sokszor évtizedekig tartó hűségből jönnek elő, drága testvérek. Ha nincs ilyened, akkor te állhatsz, ahova akarsz. Pozícionálhatod magad, ahova akarod. Te tudod, ki vagy? Egy senki, érted? Egy senki, nem én előttem, hanem az Isten előtt. És ugyanez igaz én rám is, ugyanez igaz mindannyiunkra. Testvérek, ha nincsen mögöttünk évtizedekig tartó hűség, nincsen egy letett élet, egy Istennek letett élet, hanem csak pozícionáljuk magunkat, hogy én apostol vagyok, meg anyám kínja vagyok, meg mit tudom én mi vagyok. De senkik vagyunk, testvérek, senkik. Senkik. És ezekre az emberek lesznek az utolsó időkben. Most? Mikor? Majd a jövőben? Dehogy is? Most! Most! Magukat szeretők, kérkedők, vakmerők, árulók, stb. Mindenféle olyan jellemvonások előjönnek, amit meggyőződésem, hogy ezek démonikus jellemvonások. Sőt, tovább megyek, ezek természetfeletti jellemvonások, csak nem az Úrtól, hanem a sátántól. És az is megdöbbentő, hogy folytatja tovább, hogy például csak egy pár dolgot így kiemelek. Mindenkor tanulnak, de az igazság ismeretére el nem jutnak. Döbbenetes. Képzeld el, valaki állandóan egész életében gyűjti az információkat, elolvasott már 677 millió könyvet, már kívülről betéve tudja, görögbe ez van, így van, úgy van, és így ez a korszak, utolsó idők, 7 éves nagy nyomorúság, minden. Nagy bizé posztribulális teológia, kitribulális teológia, meg premillenarizmus, meg pre-egzisztencia, meg pre-adventizmus, meg mit tudom én, minden teológiai kifejezéseket, és közben nem ismeri az Istent. Döbbenetes, nem jut el az igazságnak a megismerésére, egy hamis valóságban van benne. Döbbenetes. Hány ilyen ember van ma a keresztény világban? És aztán tovább megy, itt aztán még durvább dolgok vannak, hogy ugye Pál mondja, hogy házról házra járnak, ugye bemennek azokhoz az asszonykákhoz, akiket mindenféle vágy fűt, stb. Tehát már egy szexuális perverzióba is átmegy a dolog. Hát rengeteg ilyen történetet tudnék mesélni, de az egyházból milyen szexuális perverziók vannak már általánosságban az egyházban. És testvérek, még két dolgot hadd emeljek ki. Az egyik, azt mondja róluk Pál, hogy hát ezek olyan emberek, mint Jánes és Jámbres, ez döbbenetes. Jánes és Jámbres az a két egyiptomi varázsló volt, akik ellenálltak Mózesnek. Döbbenetes testvérek, Pál ezeket a bűnöket, ezeket a jellemvonásokat teljesen egyenlővé teszi Jánesnek és Jámbresnek a varázslásával, testvérek. Nem azt mondja Pál, hogy hát vannak ilyen kis bűnöcskék, de kicsit megnehezítik az életünket, meg tör is a testünkbe, de amúgy ki lehet bírni. Nem erről beszél Pál. Arról beszél Pál, hogy ez az egész felsorolás, ez az egész korszak, ez az egész démonikus bűnnel terhelt korszak az egyházban annyira természetfeletti, annyira nem természetes, annyira nem normális, hogy ez Jánesnek és Jámbresnek az ereje, testvérek. Ez Jánesnek és Jámbresnek az ereje, akik a harmadik vagy negyedik csodáig nagyjából ugyanazt meg tudták csinálni, mint Mózes. És ez az, amiről beszéltem nektek az előbb. Ugyanúgy olvassa a Bibliát talán, ugyanúgy imádkozik, ugyanúgy eljár a gyülekezetbe, külsőleg mindent ugyanúgy megcsinál, mint mondjuk a szellemi emberek. Jánes és Jámbres, két nagy lázadó, nem véletlenül, hogy Pál leírta a nevüket. Ezek az emberek teljes ellenállásban voltak Mózessel szemben. Ugyanúgy, ahogy ma, ezek az emberek teljes ellenállásban vannak és lesznek az Isten felkent embereivel szemben. A felkent, a valóban felkent, valóban elhívott embereknek ezek az emberek fognak a legjobban ellenállni. A legkegyetlenebb, legszemetebb, leggaládabb módon ezek a gonosz, istentelen, pszichikai emberek fognak ellenállni Isten felkent embereinek. És még egy dolgot hadd emeljek ki. Azt mondja, hitre nézve, nem becsületes emberek. az, hogy hitre nézve nem becsületes emberek, hogy ez mit is jelent. Például csak egy példát mondok. Én nem akarok többet állítani magamról annál, mint amennyi mennyei javat összetudtam gyűjteni a láthatatlan világba. És így hitre nézve szeretnék becsületes lenni. Érted, hogy mit akarok mondani? Tehát lehet, hogy soha nem lesz belőlem olyan ember, olyan híres ember, vagy mit tudom én, mint Smith Wigglesworth, vagy nem tudom most milyen neveket mondjak, hanem csak annyim lesz, amit annyit tudok előhozni magamból, természet felettit, amennyire az életem le van téve, amennyire le tudtam tenni az életemet, amennyit összetudtam a mennyben gyűjteni, mennyi javakat. És ezt becsületesen akarom csinálni. Lehet, hogy ebben lesznek hibák, és nem fogok mindent jól csinálni, de ezt becsületesen akarom csinálni. Na most, aki hitre nézve nem becsületes, az ennek a fordítottját csinálja. Fölfújja magát, és azt mondja, sokkal több van nálam, mint amit ti láttok. És akkor úgy csinál, mint hogyha mit tudom, milyen nagy hite lenne, és mit tudom én, micsoda, mi lenne, és az áldásokat, a különböző dolgokat megpróbálja elérni olyan utakon, ami nem az Istennek az útja. És testvérek, ma nagyon sokféle úton tud az ember bizonyos értelemben áldáshoz jutni, úgy, hogy az rövid távon nagyon-nagyon úgy tűnik, mint hogyha áldás lenne, de hosszú távon kiderül, hogy keserű gyümölcs. És ezek az emberek, akik hitre nézve nem becsületes emberek. Ezek a pozícionálók és az egyéb ilyen személyek. És ma nem divat egyébként, ma nem divat hitben becsületesnek lenni. Ma nem divat az, hogy nem akarok többnek látszani, mint ami vagyok. Ez ma nem divat. Tehát nem divat az ma, hogy az egyházban valaki nem úgy akar föllépni, hogy ő mit tudom én, milyen extra, hiper, szuper, mit tudom én, micsoda, hanem egy ember, aki járja az útját Istennel, vannak már mögötte megtapasztalások, növekszik benne Isten királysága, de azért tisztában van azzal, hogy nagyon nincs itt még a vég az életébe, és hogy nagyon-nagyon messze van még attól, ahol lehetne. És tudjátok, ez így lesz mindig az egész életünkben, mert minél jobban megismerjük Istent, Isten annál inkább nagyobbá válik előttünk Isten, és annál inkább rá fogunk jönni arra, hogy semmit nem tudunk, semmit nem ismerünk. Testvérek, 24 éve vagyok keresztény, és a 24 éves hívő életemről azt tudom mondani, hogy Isten egyre nagyobbá válik előttem, és úgy érzem, az egész életem úgy érzem, hogy arról szól, hogy kergetem az Istent, és soha nem tudom elkapni, mert ha el is kapok belőle valamennyit, akkor érzem, hogy még több van az Istennél, amit el lehetne belőle kapni, és akkor ez annyira felidegesít, vagy felgerjeszt engem, hogy még jobban keresem az Istent, és akkor van belőle újabb megtapasztalás, de az meg még inkább fölnagyítja előttem az Isten, és még inkább egyre jobban érzem azt a félelmetes nagyságot, hogy micsoda különbség van Isten és én közöttem. Nem lehet leírni ezt a különbséget, testvére. Ez a hitre nézve való becsületesség. És én szeretnék becsületes lenni hitre nézve. És szeretném nektek elmondani, hogy nekem nagyon sok mindenem még nincsen. Nagyon sok mindent nem értem el. Nagyon sok mindenre nem jutottam el. Nagyon sok mindenre nem tudom a választ. Csak azt tudom, hogy ami mögöttem van, azt most egy pillanatra elfelejtem, és előre dőlök, és futok neki tovább, egyenest a célnak. De azért tudom megtenni, mert már van mögöttem valami, mert ha nincs mögötted semmi, akkor nem tudsz mit elfelejteni, érted? Csak az, hogy nincs semmi, azt meg könnyű elfelejteni. De hogy mi van mögöttem, testvére, arra csak azt tudom válaszolni, csak az van mögöttem, amit az Isten csinált az életemben. És ehhez nekem semmi közöm nincsen, azon kívül, hogy persze törekedtem Istennek engedelmeskedni, stb. Na most ez a hitre nézve való becsületesség, amikor valaki így állítja be magát, hogy csak annyit mond el, ami az igazság. Persze, az igen sok mindenről beszél, hogy kik vagyunk Krisztusban. Igen, az örökké valóságban. De az identitásunk az itt a Földön formálódik folyamatosan. És utána Pál hogy folytatja tovább, mondja Timóteusnak, de te követted, és most figyelj, követted az életmódomat, szeretetemet, szándékomat, hitemet, türelmemet, stb. Ezek szintén természetfeletti jellemvonások. Tehát ez nem úgy van, hogy Pál azt mondja, követted az életmódomat. Nézd meg, ugye milyen nagyszerű srác vagyok én. Ugye mennyire letettem az életemet. Ugye, hogy tele vagyok szeretettel. Ugye milyen hosszú tűrő vagyok. Ugye milyen hitem van. Látod ezt, Timóteus? Na, ezt kövesd. Nem ezt mondta Pál. Hanem amikor ő erről beszél, hogy követted az én életmódomat, követted az én hitemet, az én szándékomat, az én szeretetemet, az én türelmemet. Miről beszél Pál? Olyan jellemvonásokról, amiket az Isten formált ki benne. Figyelj ide, a kereszténység az nem a te munkád. Nem az én munkám. Ez Isten munkája. Ugyanúgy, amit benned Isten elvégez, az is Isten munkája. És két lehetőség van. Két lehetőség. Az egyik lehetőség. Vagy nem engedsz Istennek, és nem lépsz rá a megszentelődésnek az útjára, és nem újítod meg az elmédet, és nem keresed az Urat, és akkor kifordul a személyiséged abból az elhívásból, amit Isten az örökké valóságba tervezett. És egyébként már világi pszichológusok is rájöttek arra, hogy ha nem azt csinálod, amire valóban tehetséged van, akkor soha nem leszel boldog ember. Soha nem leszel az, akinek lenned kellene. Ez mennyivel inkább igaz az Isten királyságában. Ha nem az akarsz lenni, ami vagy az Isten előtt, érted? Ami vagy az Isten előtt, amivé Isten akarja, hogy itt legyél a Földön, hogy aztán ez beletorkoljon az örökké valóságba. Ha nem az akarsz lenni, akkor soha nem leszel önmagad. Soha nem leszel boldog ember. Ha nem keresed az Urat, akkor ki fog fordulni a személyiséged abból az elhívásból, amiben Isten helyezett téged, és olyan helyekre fogod pozícionálni magad, olyan életutakra, olyan ösvényekre fogsz átmenni, ami nem az Úrtól van, és akkor ez a 18 vagy 21 vagy nem tudom hány jellemvonás fog az életedbe megvalósulni, amit itt a 2 Timóteus 3-ban Pál felsorol. Miért? Mert bejönnek azok a démonok, amik ott alig várják, hogy azok a helytelen, istentelen ösvényeken, istentelen utakon járjál, és hogy rálépsz ezekre az istentelen utakra, azoknak az utaknak megfelelő démonok bejönnek az életedbe, és átformálják a személyiségedet, és ki fogják alakítani benned ezeket a gonosz, természetfeletti, ördögi jellemvonásokat, amiről itt a 2 Timóteus 3-ban van szó. De a 2 Timóteus 3-ban pozitív dolgok is vannak. Az, hogy követed az én életmódomat, tanításomat, szándékomat, szeretetemet, hitemet, türelmemet, stb. Tehát, ha megmaradsz az Isten útján, megmaradsz azon az ösvényen, amin az Úr akar téged vezetni, és szorosan tapadsz rá az Úrra, hogy az Ószövetség is mondja, hogy ragaszkodjatok az Úrhoz, ott az eredeti szövegben egy olyan szó szerepel, hogy tapadjatok rá, mint amikor két tárgyat össze ragasztanak, és nem lehet szétszedni. Úgy kell rátapadnod az Úrra naponként. Amikor ezt megteszed, és maradsz azon az úton, amin Isten akar járatni téged, akkor nem démonok fognak jönni hozzá, hanem a Szent Szellemből fog jönni. Egyre több és több és több, és ez az egyre több és több, ahogy jön beléd a Szent Szellemből, átalakítja benned a személyiségedet, és lesz egy nagyon jó követhető életmódod, lesz egy követhető tanításod, lesz egy követhető hited, lesz egy követhető szereteted, lesz egy követhető türelmed. És ez ugyanúgy természetfeletti. Ez nem a te munkád, ez Isten munkája. Ez természetfeletti. Ezt nem lehet utánozni. Nem lehet utánozni. Olyan lehet valamilyen szinten utánozni, de az annyit is ér. A testvéreim, a kereszténység az természetfeletti. amikor a szellem gyümölcsét veszed, és azok a különböző ágakat, a szeretet, vagy különböző ilyen gerezdeket a gyümölcsnek, a szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, stb. Amikor ezeket veszed, ez ugyanolyan természetfeletti, mint a nyelveken szólás, a gyógyítás, a csodatevés, a prófétás, ugyanolyan természetfeletti, mert ugyanis természetfeletti erő nélkül nem tudsz úgy olyan agapéval, isteni szeretettel szeretni. Természetfeletti erő nélkül nem tudsz igazán szelíd lenni. Csak legfeljebb magadra erőltetek. Nagyon szeretlek, testvérem, de közben belül gondolsz valamit egészen mást, hogy kézrátételt alkalmaznál rajta, csak nem így, hanem így. Szóval, hogy testvérek, ez természetfeletti. Ez természetfeletti. A kereszténység természetfeletti. Ezt szeretném belétek vésni, hogy ez természetfeletti a kereszténység. És azért beszélek arról, hogy maradj az úton, maradj meg az Istennek az útján, az Istennek az ösvényén, mert csak ezen az úton tudja az Úr kimunkálni benned ezeket a természetfeletti jellemvonásokat. Csak ezen az úton tudja az Úr véghez vinni a személyiségedbe azt az átformáltatást, vagy átformálást, ami szintén elősegít téged abban, hogy az elhívásodat, amit Isten adott neked, be tudja tölteni már itt ezen a földön. Ezen a földön hála Istennek nem a teljes elhívásunkat fogjuk betölteni, hanem a teljes elhívásunk az annyira gazdag, hogy azt föl se tudjuk fogni. Ezért nem is mondja el nekünk Isten, nem adja ide az egész csomagot, mert nem tudnánk felfogni, elhordozni, el se tudnánk hinni, nem is tudnánk megérteni. A mi elhívásunknak a valódi része az örökké valóságra szól, testvérek. De van egy része, ami itt szól a Földön. És ahhoz, hogy hogyan lesz majd az életünk az örökké valóságban, ahhoz nagyon fontos, hogy itt a Földön megtegyük azt, amit meg kell tennünk, és engedjük, hogy Isten megcselekedje az életünkbe azt, amit ő eltervezett, hogy mit akar elvégezni bennünk. És van egy nagyon jó példa erre. Ezen gondolkodtam nagyon sokat az elmúlt időkben. Tudjátok, én az elmúlt időkben nagyon sokat gondolkodtam Dávidról és Saulról. Egy nagyon nehéz megpróbáltatásba kerültem az elmúlt hetekben, legalábbis számomra nehéz, lehet, hogy más számára nem, az én számomra igen. És rengeteg mindent Isten fölhozott, hogy mik vannak az én szívemben, milyen dolgok. És ahhoz, hogy Isten erről tanítson engem, ő Saulnak és Dávidnak az életét használta fel Isten. Az ő történeteim keresztül kaptam nagyon sok tanítást, és ezeken gondolkodtam az elmúlt hetekben. Nem akarok Saulra kitérni, de csak annyit akarok mondani, hogy Saulnál volt egyetlen egy nagyon-nagyon súlyos probléma, több is, de egy mindenképpen volt nála, hogy ő nem teljes mértékben cselekedett annak az útmutatásnak megfelelően, amit Sámuel mondott neki. Ugyanis Sámuel azt mondta neki, amikor az 1 Sámuel 10-ben olvassuk, hogy fölkente őt királynak, és elmondta neki, hogy mi fog vele történni, majd hogy fog rászállni a Szent Szellem, stb. És utána mondta neki, hogy várjál rám Gilgában 7 napot. És 7 nap után Sámuel még mindig késett, és nem jött meg. Emlékeztek a történetre, ez körülbelül talán 2 fejezettel később van, nagyjából az idő alatt 1,5-2 vagy 3 év telhetett el, és úgy látszik, hogy ez alatt a 2-3 év alatt nagyon sok minden történt Saulnak az életében, ugyanis ő már nem hitt Isten beszédének, és amikor Sámuel nem jelent meg a 7 nap után sem, hanem elkésett, akkor Saul elkezdett megtenni egy olyan dolgot, amit neki nem lett volna szabad. Beleállt egy olyan szolgálatba, papi szolgálatba, ami nem az ő feladata volt. És ezzel nem csak az volt a baj, hogy beállt egy papi szolgálatba, hanem az volt a baj, hogy valóságosan lelepleződött a szívének az állapota, és ezért mondta neki Sámuel, hogy elvetett téged az Úr. Képzeld el, hogy Saul pár évvel előtte felkente Isten, majd pár évvel később, alig telik el 2 év, és azt mondja neki Isten, elvetett téged az Úr. Hát hogy lehetséges ez? Úgyhogy Sámuelnek, vagyis a Saulnak a szíve nem volt rendben Isten előtt, és amikor, tudjátok, mi nagyon hosszú ideig tudjuk az Urat nagy örömmel, nagy tapsal, tánccal énekel, hallelujával, bukfenccel, fejjel állva, kézen állva, mindenhogyan dicsérni, és beadjuk az összes pénzünket, Uram, itt van 10 millió kell, itt van 10 millió, Uram, 20 millió kell, itt van 20 millió, de amikor eljön a nagy gonosz nap, amiről az Efézus 6 azt mondja, álljatok meg azon a gonosz napon, amikor eljönnek a nem szeretem napok, rögtön kiderül, hogy mi van a szívünkben. Ugyanis a próbák alatt az ember nem nagyon szokott, hogy mondjam, tapssal és tánccal dicsérni az Urat, hanem olyankor bizony az jön elő, ami valójában a szívben van. És a Saulnál ugyanez történt. Az jött elő, ami a szívébe volt. És mi volt a szívébe? Nem az Isten igéje. Ugyanis neki gondolkodnia kellett volna azokon, amit a Sámuel mondott neki. Neki meg kellett volna emlékeznie arra, hogy minden beteljesedett eddig, amit a Sámuel mondott, tehát oké, hogy most késett 7 napot, de ha eddig az Isten nem hagyott cserben, már pedig nagyon nehéz helyzeteken mentünk át eddig is, akkor igaz, hogy most is valami nagyon nehéz helyzetben vagyunk, de majd csak fog az Isten valamit csinálni. Neki így kellett volna gondolkodnia, ugyanígy kellett volna gondolkodni a zsidóknak a pusztában, amikor már a nem tudom hányadik csodát élték át, és még mindig zúgolódtak. Pedig a csodák pontosan azért voltak, hogy elmélkedjenek arról, elmélkedjenek, hogy vizualizálják maguk előtt, hogy hogyan hozta Isten a füljeket, hogyan nyitotta meg Isten a szikrát, jött belőle a víz, mint az atom, hogyan jött, hullott a manna az égből, és amikor a következő nehéz helyzetbe belekerültek, akkor ez jött volna elő a szívükből, hogy oké, nem tudjuk, hogy mi lesz, még az is lehet, hogy belehalunk, vagy nem tudjuk, hogy mi lesz, de egy biztos, Isten nem fog minket elhagyni, mert az előző 9 helyzetben is velünk volt. De testvérek, Saulnak a szívében sem ez volt, és amikor előjött a szívéből a félelem, a kétségbeesés, a jajongás, a hitetlenség, meg minden egyéb, meg az, hogy végül is én vagyok a király, rögtön pozícionálta magát egy olyan szolgálatban, ami nem az övé volt, és előjött belőle még egy igazából ez a magabizás, a magabiztosság, meg a vallásosság. Azt hitte, hogy bármit megtehet. És az ember lehet olyan, hogy az ember van egy olyan helyzetben, van egy olyan felkent pozícióban, amikor azt hiszi, hogy bármit megtehet, mert most már minden kapu ki van nyitva előtte, és azt megtehetek bármit, amit akarok. Nem tehetsz meg bármit, amit akarsz. Ha 600 millió fős gyülekezeted lenne, és te lennél a Egyesült Államok elnöke, akkor sem tehetnél meg azt, amit akarsz. Mert végső soron szembe fogsz kerülni Istennel. Mint ahogy Saul is szembe került Istennel. De van egy pozitív példa. És ezt a pozitív példát hadd mutassam nektek meg, jó? Adjatok nekem még egy kicsi időt, mert ezt mindenképpen meg akarom nektek mutatni. Mert meg akarom mutatni azt, hogy Isten hogyan munkálja ki bennünk ezeket a csodálatos természetfeletti jellemvonásokat, amiről beszéltünk. Szeretet, jó életmód, türelem, hit, stb. Szóval ezt meg akarom mutatni. Lapozzatok a 2 Sámuel 1-hez. Bírjátok még?
Igen.
És érzitek, hogy Isten szól hozzátok?
Igen.
Mert egyébként én, ahogy beszélek, érzem, hogy Isten szól hozzám. De ti érzitek-e, hogy Isten szól hozzátok? 2 Sámuel 1-hez lapozzatok, és ott Lali kéne segíteni. 15 verset kéne, az első 15 verset kéne felolvasni.
És jön Saul halála után, mikor Dávid visszatért az amalekiták legyőzéséből, Dávid 2 napig Siklágban időzött, ímé a 3. napon egy férfi jöve táborból Saultól, az ő ruháit megszakadtak a halának, fején pedig földbalak, és mikor Dávidhoz jött, leessék a földre, és meghajtál magát. Mondta pedig néki Dávid, honnét jössz? Felelt néki, az Izrael táborából szaladék el. Mondta néki Dávid, mondd meg kérlek nekem, mint lőn a dolog. Ő pedig felele, megfutamodik a nép a harcból, és a nép közül nagy sokaság esett el, és meghalálnak. Sőt, Saul is, Jonatán, az ő fia, meghalálnak. Dávid pedig mondta az ő ifjúnak, ki néki ezt elbeszélte. Honnan tudod, hogy meghalt Saul és Jonatán, az ő fia? Felelt az ifjú, ki egy hírt hozta. Történetből felmennék, Gilboa hegyére, és ímé Saul az ő dárdájára támaszkodott, és ímé a szekerek és lovagok utolérték őket. Hátra tekintvén pedig Saul meglátott engem, és szólított, és mondta, imhol vagyok én, és mondta pedig nékem, ki vagy te, felelék néki, Amalekita vagyok. Akkor mondanék nékem, kérek, állj mellém, és ölj meg engem, mert dermedtség fogott el engem, pedig a lélek még teljesen bennem van. Annak okáért mellém állván megölém őket, mert tudtam, hogy meg nem él, miután elesett, és elhozzám a koronát, amely az ő fején volt, és az aranyperecet, amely az ő karján volt, és azokat ímé idehoztam az én uramnak. Akkor megragadná Dávid a maga ruháit, és megszaggatná 20 szintén a többi emberek is, akik ő vele voltak. És nagy zokogással sírtak, és bőjtölének mindestig Saulon, Jonatánon, az ő fiát, az Úrnak népén, Izraelnek házán, mire hogy fejjel által hullottak el. És mondta Dávid az ifjúnak, aki ezt elbeszélte neki, honnét való vagy te? Feled, egy jövény Amalekita férfi fia vagyok. Ismét mondta néki Dávid, hogy nem féltél felmenni kezdedet az Úr felkentjének elvesztésére? És szólt Dávid egyet az ő szolgái közül, kinek mondta, jöjj elő, öld meg őt, ki által ütötte azt, és meghalt.
Amen, köszi. Hú, testvérek, mennyit tanultam ebből a történetből, hetekig tudnék erről beszélni, de ez most nem fog megtörténni. Figyeljetek, Dávid, majd erről is beszélek mindjárt, hogy mit keresett Ciklágban. Most, mikor ott a Éviéknél voltunk, és ettük azokat a nagyon-nagyon-nagyon finom ételeket, amiket a fantasztikusan főz az Évi, tényleg egyszerűen, hogy a kacsára gondolok már, kedvem lenne befejezni az ige hirdetést. Szent kacsa. Nagyon jó ebédet ettünk tényleg, és nagyon jól beszélgettünk Évivel is, Louisval is. És ott, amíg ott voltunk a Lalinak, mondtam, hogy mondom neki, segíts már, nézd már meg nekem, hogy ez a Ciklág szó, ez mit jelent, mert én sem találtam meg a jelentését, és hát nincs jelentés ennek a szónak, ez egy bizonytalan származású szó, nem tudják, hogy pontosan mit jelent. Na most, ez egy nagyon érdekes, tehát Dávid ott volt Ciklágban. Ciklág, tehát ez egy bizonytalan származású szó, nem tudni jelentését. És tulajdonképpen ez jól leírja azt a helyzetet, amiben Dávid volt. Dávid már nagyon sok próbán, nagyon sok megtapasztaláson túl volt. Saul számtalanszor meg akarta őt ölni, mindegyik helyzetből Dávid kijött. Volt két helyzet, de különösen egy különös helyzet majd, amikor Isten, maga Isten rendezte úgy a körülményeket, hogy Saul Dávid kezébe kerüljön, és Dávid nem ölte meg Sault, ez fantasztikus, majd erre is kitérek, mert ebben óriási mondani való tanítás van, figyeljetek! Tehát Dávid nagyon sok megtapasztaláson átment. Ahogy olvasod az egy Sámuelt, kezdetben azt olvassuk, hogy például mikor ott volt a Kehillába vagy hol, és meghallotta Dávid, hogy a filiszteusok elfoglalták Kehillát, és akkor mondja, hogy kérdezzük meg az Úrtól, hogy menjünk-e Kehillába. Megkérdezték, azt mondta az Úr, igen. De akkor Dávidnak szóltak, hogy Dávid, ne ügyéskedj, mert hát itt, ahol vagyunk, itt is majd összeizéljük magunkat a félelemtől, hát egyszerűen félünk, rettegünk. Most azt mondod, menjünk Kehillába, aztán ott még csináljunk nagy balhét, azt mi lesz, ha megölnek minket? Akkor újra megkérdezte az Urat, és az Úr azt mondta, menjetek, elmentek, kiszabadították a kehillaiakat a filiszteusok kezéből. De utána kiderült, hogy a kehillaiak, akiket Dávid megszabadított, ezt úgy akarták meghalálni, hogy az egész bandát át akarták adni Saul kezébe. Most gondolj bele ezt a fantasztikus hálaadást, amit ezt a csodálatos köszönetet megsegítesz egy embert, aztán át akar adni köszönetből, hálából a legmegáltalkodottabb ellenségednek. Gondolj bele, ilyeneken mentek el Dávidék. És nem egyszer, nem kétszer, és gondolj bele, milyen nyomás, olyan stressz alatt voltak ezek az emberek, hogy szóval figyeljetek ide, ebbe bele lehetett volna betegedni. ilyen stresszekben emberek másfél éven belül meghalnak gyomorrákban, meg ilyen különböző betegségekben. Tehát gondolj bele, a pusztába menekülnek. Már majdnem elkapja őket Saul, és akkor megint megúszták, és akkor még hányszor mennek át ilyen helyzeten. Ez, figyeljetek ide, Dávid nem véletlen, hogy Isten szíve szerint való ember volt. Ez olyan módon kereste ez az ember az Istent, meg ezeken a, olyan kenet volt ezeken az embereken, meg ezeken a hősökön. Figyeljetek, ezt az életvitelt, természetfeletti erő nélkül, ezt nem lehetett volna végigcsinálni. Ezt nem lehetett volna. És akkor már, utána azért már egyre többször írja az ige, hogy elmentek ide is, itt is, ott is harcoltak, győztek. Utána már, tudjátok, mikor meghalt ez a gonosz ember, ez a Nábál, és ott is milyen gyorsan a Dávid mellett Isten bizonságot tett, és utána feleségül tudta venni az Abigailt, aztán olvassuk, hogy más nőket is vett feleségül, ez akkor ennek az volt a lényege, csak egy kis háttér történelmi magyarázat, hogy ez ilyen státuszszimbólum volt, tehát a nagyságot azt muszáj volt a világ előtt is úgy, hogy mondjam, reprezentálni, hogy egyre több nőt veszek feleségül. Ugye? És ha volt egy királynak 30 felesége, vagy egy embernek 30 felesége, azt jelentette, hogy simán el tudta őket tartani. Tehát, tehát ennek ez volt a lényege. Mit akarok ezzel mondani? Hogy Dávid már, és az emberei már kezdtek növekedni, már egyre kevésbé féltek. Már a 1 Sámuel 26-ból olvassuk, hogy már átmerészkedtek Saulnak a táborába, és ott szórakozgattak. Vigyük a vizes korsót, ne vigyük a vizes korsót, mert ilyen kis játékokat játszottak, mert már egyre bátrabb emberek voltak, mert egyre több megtapasztalás volt mögöttük. De még mindig volt egy bizonytalanság, hogy mikor lesz Dávid király. És amikor ő Ciklágba került, akkor Ciklágba, ebbe a bizonytalan származású nevű helyen vagy helységben, maga Dávid is pontosan ilyen bizonytalan helyzetben volt, hogy már növekedett fel az Úrban, már kezdett a hírneve is, már kezdett a Dávidnak megjönni, már bátrabb volt, már érezte, hogy a kezemben vannak a dolgok, tudjátok, van az állapot, amikor érzi az ember, olyan patentra megy minden, olyan csúszósan, olyan olajozottan. És Dávid már ebben a helyzetben volt. És ekkor jön hozzá egy ember olyan hírrel, ami azt támasztja alá, hogy tovább növekszem az Úrban. Milyen patentra vagy minden, most már Saul is megmurdelt, már ő is kinyílt van, meghalt, vége, kész, én vagyok a király. És az ember, ahogy olvassa ezt a történetet, ugye a világban, meg hát sokszor a keresztény világban is, hát az ember érzi, az Isten igazolt engem. Bizonságot tett az Úr, én mellettem. Ugye ez nagyon fontos, hogy én mellettem. Tehát ezt hangsúlyozom, hogy én mellettem, mert ugye ez nagyon fontos. Az ember azt várná, hogy ez fog Dávid szívéből kijönni. És meséli neki ez a drága jó Amalekita a történetet. Saul meghalt, mindenki meghalt, elhoztam a koronáját is, mindent, tehát figyelj, kajakra jó helyzetben vagy, Dávid. És azt olvassuk, hogy Dávid és az emberei elkezdtek keservesen sírni, mint hogyha egyszerűen az ő halálos ítéletük lett volna aláírva. És az ember, úgy, ha Isten kenete, Isten szelleme nélkül olvassa a Bibliát, akkor nem érti. Hogy ez hogyan lehetséges? Ez őrült ez a Dávid. Hát a halálos ellensége végre meghalt, és erre elkezdi síratni. Ha még mindig nem Isten szellemével olvassa az igét, hanem mondjuk ilyen pszichében, ilyen szeretetteljes lelkülettel, ilyen jó vallásos lélekkel, akkor azt mondja, hú, ez a Dávid, milyen nagyszerű, csodálatos, vallásos érzület volt ebbe a Dávidba. Én is ilyen szeretetteljes ember akarok lenni, mindenkit szeretni akarok, és mindenkit a keblemre akarok ölni, mert és akkor a halálos ellenségem, ha előttem meghal, akkor még én is annyira részvétel leszek, hogy én is megölöm magam, hogy azonosuljak vele. Ha Isten szellemével olvasod a Bibliát, akkor rögtön rá fogsz jönni, hogy ez itt, ami Dáviddal történt, az természetfeletti. Ugyanis abban a helyzetben nem Dávid sírt. Figyel el, amit mondok. Nem Dávid sírt. Pedig Dávid sírt. És mégsem Dávid sírt. Isten sírt. Izraelnek az állapotán, és Saulnak a halála miatt Isten sírt. Mert már Dávidba kiformálódott az a jellem a sok-sok pusztai megtapasztalás alatt, és a sok-sok Isten keresés alatt Dávidba kiformálódott az a jellem, hogy Isten sírni tudott rajta keresztül. Hallod, amit mondok? Nem röhögött az ördög rajta keresztül, hogy végre megdöglött, meghalt vége. Nem röhögött Isten rajta keresztül, hanem sírt Isten rajta keresztül. Mert Dávidék ezt veszteségként élték át. Ez veszteség. Ugyanis Saul gonosz létére is hős volt. Hős volt Saul, mert ugyanis az ige megemlékezik róla, hogy a filiszteusokat itt és sok helyen legyőzte. Igen, ám csak ugye Dávid már fiatalon is nagyobb hős volt, és ezért Saul féltékeny lett. Miért lett féltékeny? Mert gonosz volt, de hős volt. Miért volt hős? Mert Isten elhívta őt. Hát ez van, testvérek, Isten szuverén, és azt hív el, akit akar. És lehet, hogy egy másik embert jobban fog használni, mint téged. És te tudsz-e örülni annak, hogy milyen jó, hogy Isten azt az embert használja. Lehet, hogy itt és itt nem értek egyet azzal és azzal az emberrel. Itt és itt érzem, hogy nem szabad, hogy vele egy nyomban járjak, de mégis milyen jó, hogy Isten tényleg használja őt, mert elhívott ember, most nem ilyen vallásos érzületről beszélek, hanem ha valaki valóban elhívott, és azért tudjuk, hogy az egyháztöltemben voltak emberek, akik marha nagyot buktak, de azért elhívott emberek voltak, és ezt nem lehet letagadni, ez az Isten szuverenitása, ez van. De Dávid ilyen értelme nagyobb elhívott ember volt, éppen Saul is nagyon nagy lehetett volna, szerintem. De Dávid Isten szíve szerint való ember volt, és miért volt Isten szíve szerint való ember? Azért, mert amit már Isten látott, mert amit már Isten látott vele kapcsolatban az örökké valóságban, és elpecsételte őt, hogy na, és rányomta a pecsétet, ő egy szívem szerint való ember, ezt, amit látott Isten az örökké valóságban, ezt Dávid engedte a pusztába, a nehéz helyzetekben, hogy valóban ilyennél formálódjon. És még egy dolgot mondok, hogy ez mennyire az Isten munkája volt, és nem Dávidé. Dávid, amikor meglankadt az Isten keresésbe, amikor olvassuk róla a 2 Sámuel 10-ben, vagy 11-ben, most nem tudom pontosan, hogy abban az esztendőben, amikor a királyok háborúba szoktak menni, tehát Dávidnak is háborúba kellett volna menni, nem a háború ment, tehát nem az isteni folyóban ment, nem az Isten szellemét követte, hanem otthon maradt és pihent. Rögtön mi történt? Lett egy Bensabé és egy nagyon félre sikerült kaland, ami nem az Úrtól volt. Tehát ezt akarom ezzel csak mondani, hogy ez mennyire az Isten munkája, és mennyire nincs közünk ehhez ilyen értelemben, hogy a jellemünk hogy formálódik át, hogy ez mennyire az Isten munkája, ez azt is igazolja, hogy mindez csak addig működik benned, és csak addig tudsz ebben benne maradni, amíg az Isten hatása alatt tartod magad, amíg az Isten ösvényén jársz, érted? És a Dávid, tudod, mi történt a Dávidékkal? Emlékszel arra, amikor a filiszteusokkal együtt elmentek harcolni, és közben a filiszteusok mondták, hogy ne harcoljatok velük, menjetek haza, menjetek vissza Ciklágba. És amíg nem voltak otthon Ciklágba, jöttek az amálekiták, és mindenkit elvittek. Emlékeztek erre a történetre? 1 Sámuel végén van. Mindenkit elvittek, feleségeket, minden. Amikor hazamentek Dávidék, az üres várost látták, és annyira elkeseredtek Dávid emberei, hogy még Dávidot is meg akarták kövezni. És azt mondja az ige, hogy annyira zokogtak ezek az emberek, olyan brutális nyomás alá kerültek, hogy minden erejük elfogyott, érted? Teljesen az erejük végére értek. És akkor ott azt mondja az ige, Dávid megerősítette magát az Úrban. Ez azt jelenti, hogy elkezdte keresni az Urat. És azt mondta, hogy rettenetes ez a helyzet, amiben vagyok, de Istennek van, csak van valami válasza erre a helyzetre. Borzalmas ez a helyzet. helyzet, amiben vagyunk, de Isten csak valamit ki fog, valamit formálni ebbe a helyzetbe. És és aztán elmentek és legyőzték az amalekitákat, visszahozták az asszonyokat, gyerekeket, mindent, de ez annyira beleégett a lelkükbe ez a történet, hogy gondolj bele, később ott vannak Ciklágban, jön hozzájuk egy amalekita. Elmondja, hogy megöltem a Sault. Hú, halleluja, milyen jó az Úr, megöltem a Sault, te leszel a király, és persze én jutalmat kapok, mert ezt gondolta. És Dávidék elkezdtek sírni, és aztán ugye Dávidék, mikor a nagy zokogásból felocsúttak, magukhoz tértek egy pillanatok, hogy Dávid azért úgy olyan finoman megkérdezte, várjál már, ki vagy te? Hát én egy amalekita vagyok. És abban a pillanatban tudod, mi történt? Végig ment a gondolatába Dávidnak és az embereinek a fejébe. Mi történt Ciklágban, amikor nem voltunk itthon? Jöttek az amalekiták, és mindenkit elvittek. Mi történt? Érted? És ez a történet, tehát ez az eset, olyan mélyen beleégett Dávidnak a lelkébe. Ez egy brutális történet volt, de ez természetfeletti. Ez természetfeletti volt, hogy Isten megengedte Dávidnak, hogy meglássa, hogy az ördög mekkora pusztítást tud végezni. Testvérek, ma az egyházban nagyon, nagyon is nem látják és nem akarják látni az emberek, hogy az ördög mekkora pusztítást tud végezni az egyházban, illetve a saját életükben. És ezért, amikor hallanak valami hírt, hogy az ellenségükkel mi történt, akkor nagyon tudnak örülni, hogy végre megkapta magáit, ez az, nem, még hamarabb kellett volna. De mikor szembesülsz azzal, hogy az ördögnek milyen munkája van az egyházban, vagy akár a saját életedben, és Isten miből szabadított ki, és van ilyen isteni megtapasztalásodban van részed, és van természetfeletti munkája Istennek az életedben, akkor amikor a halálos ellenségeddel is történik valami, rögtön másképpen fogsz gondolkodni. Rögtön elfelejtett, hogy mennyi kárt okozott neked az ember, és eszedbe fog jutni, hogy ez ugyanaz az ördög volt, aki velem is csinálta a fesztivált, és eszébe jutott Dávidnak is, hogy ez az ugyanabból az amalekita gonosz nemzetségből való ez a szemét ember, akik ezt velünk is csinálták. Ráadásul Amalekre megmondta Isten, hogy Amaleket ki kell írtani, és Amalek, tudod, mit jelent? A hústesti természetet jelenti Amalek. A hústesti természetet ki kéne írtani, mert borzalmas károkat tud okozni. És rögtön, amikor ez az esemény történt, ó, Dávid, nem azt mondta, hogy na, jó tetted itt a jutalom, 1000 pengő, vagy mit tudom én, 1000 siklus, 1000 euró, 100 000 dollár, nem azt mondta. A jutalom az egy nagy lándzsadöfés volt, az volt a jutalom. Azért, mert már Dávid is keresztül ment egy csomó mindenen. És megváltozott a szíve. Szeretné Isten a kérdést föltenni, persze Isten tudja a választ, de hát ugye azért ő, tudjátok, Isten nagyon udvarias. Ádámnak is föltette a kérdést, hogy hol vagy, nem mintha nem tudta volna Isten, nem, Ádámot akarta rávezetni. Hát hol vagy, Ádám? Nem jössz rá, hogy hol vagy? Most ugyanígy Isten valakinek rajtam keresztül fölteszi a kérdést. Eddig mind mentél keresztül, és az, amin keresztül mentél, az mivé formálta a szívedet? Mert egyébként a próbákból, csak azért titkot még elárulok így a szellemi életből, hogy a próbákból egyébként nem feltétlenül mindig győztesen jön ki az ember, most ez alatt nem azt értem, hogy nem szabadul ki a próbából, hanem van olyan, hogy az ember a próba után még gonoszabbá válik, mint amilyen volt a próba előtt. És nem önmagában a megpróbáltatás változtatja meg az embert, hát akkor menjünk át egy borzasztóan egy tragédián, aztán milyen jó emberek leszünk, ez nem így működik. Hanem az Isten beszéde, az Isten rémája, és az azzal járó megtapasztalások változtatják meg az életünket. Például mondok valamit, az is az Isten rémájával kapcsolatos megtapasztás, amikor az Úr valamit kijelent neked, majd utána minden pont az ellenkezőjére fordul, mint amit Isten mondott neked. Ez a kijelentéssel járó megtapasztás, ez nem független a kijelentéstől. Ez csak mi hisszük így? Nem. Ugyanis ez úgy van kitalálva ez az egész, hogy a kijelentés le lesz bennünk tesztelve. Mert ez úgy működik, hogy Isten kijelent valamit neked, utána leteszteli benned. Kijelent valamit neked, leteszteli benned. Kijelent valamit, leteszteli. Vagy van, hogy fordít, vagy elkezd tesztelni téged, átmész egy súlyos próbán, és menet közben érted meg. Menet közben kapod meg a kijelentést, hogy miről szól ez a teszt, amit ki kell töltened, hogy a magasabb szintre tudjál jutni. Na most vannak emberek, akik nem hajlandóak kitölteni a tesztet, de egyből magasabb szintre akarnak kerülni. Ezeket az embereket nem változtatja meg a próba. Össze lehet törni, ő el lehet bukni, és össze lehet törni úgy is, hogy nem tud az ember utána helyreállni. Tehát azért mondom ezt, hogy nem kell a próbákat felmagasztalni, de arról viszont igenis kell beszélni, hogy van szenvedés a hívő életben, de arról is kell beszélni, hogy a szenvedés nem a szenvedésért van, testvérek. Tehát nem öncélú a szenvedés. Tehát nem szenvedek, mert milyen szenvednem kell, nem a szenvedésért szenvedek. A szenvedés az mindig valamilyen csodálatos isteni cél érdekében történik, mint ahogy Jézus is, hogy azt mondja az ige, hogy az előtte lévő öröm miatt ment a keresztre. Ezt tudni kell, hogy ez a hasonlat, ez az előtte lévő öröm, ez azt jelenti, hogy az ókorban, a görög államokban, amikor az olimpiákat tartották, akkor mindig kirakták a versenyzők elé a koszorúkat, ezeket a csodálatos költeményeket, koszorúkat, meg a nagy jutalmakat, amiket el lehetett nyerni, és erre azt a kifejezést használták, hogy ez az előttünk lévő öröm. És ezért az előttünk lévő örömért kezdünk futni, bunyózni, diszkoszt vetni, stb. Ugyanígy Jézus előtt is ott volt az előtte lévő öröm. A feltámadás, a dicsőség, az örökkévalóság, az egyház, és minden olyan dolog, ami csodálatos, ami az atyában benne volt, és az atya megmutatta neki, és azt mondta Jézus, ezért az előtte lévő örömért, amit látok magam előtt, fölmegyek a keresztre, és meghalok, és föltámadok. Tehát azért mondom ezt, hogy nem öncélú a szenvedés, nem szenvedünk, hogy szenvedjünk, hanem szenvedünk az előttünk lévő öröm miatt. Még egy igét hadd mutassak nektek. 1 Sámuel 26, még egy kicsit tartsatok ki, de muszáj elmondani. 1 Sámuel 26, 5-től 12-ig fogjuk elolvasni. Fú, ez is milyen történet.
És felkelt Dávid, és elment arra a helyre, ahol Saul táborozott, és megnézte Dávid azt a helyet, ahol feküdt Saul és Ábner, Nér fia, seregének fővezére, Saul pedig a kerített táborban feküdt, a nép körülötte táborozott. Akkor szólt Dávid és mondta a Hitteus nemzetségéből való Akiméleknek és Abisainak, a Sérúja fiának, aki Joábnak testvére volt, mondván, ki jön le velem Saulhoz a táborba? És mondta, Abisai, nem legyek én vele. És elmentek éjjel Dávid és Abisai a nép közé. És ímé Saul lefeküdt aludni a kerített táborban, és dárdája földbe volt szúrva fejénél. Ábner pedig is a nép körülöttet feküdtek. Akkor mondta Abisai Dávidnak, kezedbe adta a mai napon Isten a te ellenségedet. Most azért hadd szegezzem a föltözőt a dárdával együttéssel, és másodszor nem ütöm át. Dávid azonban mondta Abisainak, ne veszedjed előtt, mert vajon ki emelhetné fel kezét az Úrnak felkent jelen büntetlenül? Amen. És mondta Dávid, él az Úr, hogy az Úr megveri őt. Vagy eljön az ő napja és meghal. Vagy pedig harcba megy, és ott vészel. Távoztass el azért az Úr tőlem azt, hogy kezemet az Úrnak felkent jelen emeljen, hanem csak vedd a dárdáját, amely feje mellett van, és a vizes korsót, és menjünk el. Akkor elvette Dávid a dárdát, a vizes korsó Saul feje mellől, és elmentek. És senki nem volt, aki látta volna, sem aki észrevette volna, sem aki fölserkent volna, hanem mindannyian aludtak, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk.
Amen. Hú, milyen történet ez is, figyeljetek ide. Tehát emlékeztek, mondtam, hogy itt már bátrabbak voltak, lemerészkedtek a táborban. És itt egy helyzet. Itt egy helyzet, ahol Dávid szíve le lett tesztelve. És ez nem próba volt. Ez nem próba volt. Testvérek, figyeltek ide! Egy nagyon jelentős és mély igazságot hadd mondjak el nektek. Az áldás is le tudja tesztelni a szívet. Nem csak a próba. Van, amikor pont az mutatja meg az ember szívének az állapotát, amikor jól mennek a dolgok. Vagy amikor hirtelen nyílik előtted egy lehetőség, és érzed, hogy bemehetsz, közben pedig a szíved mélyén egy hang, egy kedves belső hang, és nem az ördög hangja, hanem Isten hangja suttogja, hogy ne menj be, ne menj be. Pál írja korintusiaknak, talán 2 Korintusban. Azt mondja, hogy Troászban kapu nyílt nekem, hogy az evangéliumot hirdessem. Kapuk nyitattak. Ezt tudod, mit jelent? Azt jelentette, hogy olyan evangelizációs összejöveteleket tarthatott Pál, ahol ezrek tértek meg. A kapuk nyitattak, hát figyeljetek ide, ha a héber gondolkodás módot, ha ismernénk, akkor tudhatnánk, hogy az a kifejezés, hogy kapuk nyitattak, de a zsidó emberek azon nem azt értették, hogy megtért 5 ember, és akkor már ébredés van. Dehogy is, óriási felfordulást okozott a városba az evangélium, és emberek ezrei jönnek az Úrhoz. Ez már kapu nyitatás. Na most figyelj. És azt mondja Pál, hogy én mégis nyugtalan voltam, mert, és segíts Lali, te hogy emlékszel, azt mondja, a vágyódásom volt Titus után, ugye?
Igen.
Titus után. Azt a mindenit. És ezért Pál, tudod mit csinál? Ott hagyta az evangelizációt, és elment, hogy megkeresse Tituszt. Az ember, az egy ember fontosabb volt Pálnak, mint a tömeg. Az egy ember fontosabb volt Pálnak, mint a nagy, hatalmas, nagy, mega, giga összejövetelek. Bemehetett volna a nyitott kapun, maradhatott volna tovább, de ő neki fontosabb volt az egy ember. Ez érthetetlen. Hát persze, hogy érthetetlen, mert ez természet feletti. És ez letesztelte Pálnak a szívét. Mi a fontos, Pál? Mész tovább az elhívásodban, nagy bizé, prédikátor, stb. Vagy az, hogy hol van Titus? És Pál nagyon, egyébként Pál nagyon szerette a munkatársait, tehát ha olvasod a Pálnak a leveleit, figyeljetek ide, ha ma a szolgáló testvérek ennyire szeretnék, csak fele ennyire szeretnék a munkatársaikat, mint ahogy Pál szerette ezeket az embereket mindenkihez, csak olvassátok el az üdvözléseket, ez fantasztikus, mindenkihez volt Pálnak egy-egy kedves szava, és az olyan volt, az tartalommal volt teletöltve, tartalommal, érted? Amikor ezek az emberek olvasták Pálnak az üdvözlését, és akkor Pál írja, hogy mondjátok meg Arkhipposznak, hogy mit tudom én, töltse be a szolgálatát, amire el lett hívva. Tudod, ezek az emberek mit éreztek, amikor ezt az egy mondatot felolvasta neki a testvér, és figyelj, kézed el, írt Pál, és mondja, üzen neked itt Pál valamit, gyere csak ide! Mi? Tényleg írt a Pál nekem? Igen, és azt mondja, hogy figyelj, maradj meg a szolgálatban, amiben beálltál. És tudod, mit érzett ez az ember? Tudod, milyen tuningolást kapott? Tudod, milyen töltés jött le a mennyből? Ahogy ezt az egy mondatot felolvasták neki? Mert ez a Pálba át volt formálva a szíve, és Pál, tudod, Pál az életét letette volna a munkatársaiért, azokért az emberekért, akikkel együtt mentek át mindenféle nyomorúságon, üldöztetésen. És tudod, amikor kapuk nyitattak Troászba, és hatalmas evangelizációs alkalmak voltak, és Pál Tituszra gondolt, arra gondolt, hogy hol lehet most az a Titus, akivel együtt, mit tudom én, hajótörést szenvedtünk, vagy nem tudom mindent, sok mindenen átmehettek. Hol van most ez a Titus, vagy hova ment, miért nem jön már? Mert ugye az volt a baj a Pálnak, hogy már rég itt kellett volna lennie, és még mindig nem jött meg, pedig megígért, hogy ekkora és ekkora meg fog érkezni, és nem jött meg. És Pál ez rendkívül nyugtalanította. Nem mondta azt Pál, hogy én nagykeretű testvér vagyok. Most csináljuk az evangelizációs projektet. Most hatalmas növekedésen fog átmenni az egyházunk, és óriási ébredés lesz, és majd küldöm a levelet az amerikai testvéreknek, hogy jövőre még több pénzt küldjenek nekünk. És megjelentetjük az újságban, és meghívjuk a polgármestert. Nem, hanem azt mondta Pál, hát Titus megígérte, hogy már rég itt kéne lennie. Hol van már Titus? Ez figyelj ide, ez szerette, amikor azt mondja a Timóteusnak, a fiamnak írom ezt a levelet. Fantasztikus testvérek, olyan, figyeljetek ide, az egyházba vissza kell térnie a természet feletti szeretetnek, az agapé szeretetnek, annak a szeretetnek, amikor Jézus megmosta a tanítványoknak a lábát, és nem azt mondom, hogy lábat mossunk, nem erről beszélek most, hanem ez is egy jellemvonás, hogy kész vagy úgy szeretni, hogy le tudod tenni az életedet másokért. Testvérek, rengeteget beszélünk ezekről a dolgokról, de kérnünk kell Istent, hogy ezt végezze el bennünk ezt a munkát, ami ezt létrehozza bennünk. Mert itt is Dávidnak a szíve le volt tesztelve, oda mentek, és mondta neki ez az ember, hogy Isten a kezedbe adta ellenségedet, és kezébe adta Isten? Igen, egyébként a kezébe adta Isten. Ugyanis azt olvassuk az igének a igen szakasz végén, hogy mély álmot bocsátott rájuk az Úr. Tehát egy teljes, totális természet feletti atmoszférában voltak benne. Isten szelleme ott lebegett fölöttük. Mély álmot bocsátott az Úr az egész társaságra. A Dávidék tök nyugodtan beszélgettek. Elvigyük a láncsát, elvigyük, ne vigyük. Figyelj már, ne öld meg, fogd a izét, a korsod meg a láncsát, az mi? Hát közben már rég fel kellett volna ébredniük, az levágták volna őket, érted? Hát ott volt, ott több ezer ember volt ott. És mindenki aludt. Mindenki, az utolsó szálig mindenki aludt. Ez természet feletti volt. És ebbe a természet feletti helyzetben, amikor kapu nyílt, és ott állt Isten, meggyőződésem, ott állt Isten, sőt, meggyőződésem, ott állt Krisztus. A láthatatlan világban ott állt. És nézte, hogy Dávid, most mi fog történni? Ugyanis, hogyha megölte volna a Sault, miért? Nem ölhette volna meg? Megölte volna a Sault, tudod, mi történt volna? Az egész királysága Dávidnak nagyon-nagyon kétessé vált volna. Hiszen pontosan Saul ugyanezt a hibát követte el, hogy saját magáért akar cselekedni. És ezért mondta neki Sámuel, elvetett téged az Isten, mert ráléptél egy olyan útra, ami nem az Istentől volt, amikor már természetes, materialista módon akarsz eljárni a magad érdekében, amikor a könnyebb utat választod. És itt is itt volt a könnyebb út. Megöl, azt mondja a csávó neki, az a hős neki, az a szerintem nagyszerű ember volt amúgy, csak itt tévedett, és nem baj, mert aztán minden helyre áll. Azt mondja, hogy figyelj, átszúrom egy döfés, második csapásra már nem lesz szükség. Igazat mondott, meg tudta volna tenni. De ezzel a helyzet nem oldódott volna meg, hanem még bonyolultabb lett volna, pedig ez könnyebb út. Rövid úton nagyon gyümölcsöző lett volna, meghalt, Saul vége, kész, mehetünk haza. És Dávid tudta jól, hogy nem. Benne kell maradni a természet felettibe. Hitre nézve becsületesnek kell lenni. Abban az értelemben is, hogy a láthatatlanból kell várnom a megoldást. Akkor is, ha beleszakadok, akkor is, ha belehalok, akkor is, hogyha az életem rámegy, akkor is az utolsó szavam az lesz, hogy minden ember legyen hazug, de Isten igéje akkor is igaz. Isten azt mondta nekem, hogy meggyógyultam Jézus sebeivel. Isten azt mondta nekem, hogy megbocsátja minden bűnömet, meggyógyítja minden betegségemet. Ha vakon halok meg, akkor is azt akarom, hogy az legyen, adja meg Isten, hogy az legyen az utolsó mondatom. Minden ember legyen hazug, de Isten igéje akkor is igaz. És ez egy nem könnyű út, senki nem mondta, hogy ez könnyű. Aki normális, az nem mondja, hogy ez könnyű. De ez jelenti hitre nézve becsületesnek lenni, hogy beállsz a láthatatlanba, és azt mondod, végül is én azért értem meg, mert Isten, aki megérintett, az természet feletti. Ha tőle várom a megoldást, akkor természet feletti. Állítólag hívők vagyunk, nem? Hát akkor, most nem arról beszélek, hogy ami a kezed ügyében van, hogy ne tedd meg, hogy nem mész, akkor nem megyek dolgozni, mert majd Isten eltart. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, amikor van egy nehéz helyzetbe kerülsz, és érzed, hogy lehetne itt egy könnyebb megoldás is. Ábrahámnak nagyon könnyű megoldás volt a Hágárral lefeküdni. tudni. Mai napig is óriási problémák vannak belőle közel kettőt, pedig csak egy szexuális kaland volt. És ráadásul abban a korszakban, abban a társadalomban jogszerűen megtehette Dávid. Tehát ezért senki nem állított a bíróság elé, ugyanis a szolgálója volt, joga volt hozzá, az asszony se sértődött meg, sőt, ő adta ezt a nagyon igen kreatív ötletet. Micsoda balhé van belőle mai napig is a közel-keleten. Pedig csak egy pásztoróra volt. Óriási kihatása van több ezer évre, lehet, hogy több tízezer évre, nem tudjuk, hogy az Úr hogy mikor zárja le ezt a földi történelmet, de hát testvérek, pedig biztos nagyon jó volt. Meg nagyon gyümölcsöző is volt, mert megszületett Izmael. És Dávidnál, testvérek, Dávidnál ugyanez a helyzet, ugyanez a lehetőség megvolt. Átszúrja a szolgál, egy második csapásra nem lesz szükség, és minden megoldódik. Fantasztikus. Fantasztikus, hogy mivé formálta át Dávidnak a szívét Isten addigra, mire belekerült ebbe a helyzetbe, mert mi lehet, hogy elbuktunk volna ebbe a tesztbe. Én elsőre mondtam volna, figyelj, még én is szúrok egyet rajta, hogy biztos legyen. Fantasztikus. És ott minden körülményt Isten készített elő. Isten készített elő, mély álmot bocsátott rájuk az Úr. Döbbenetes. Kívülről nézve úgy néz ki, mintha maga Isten nyitotta volna kaput, gyere, itt van, itt az áldás, itt van, itt a lehetőség. És Dávid érezte a szellemébe, hogy ezt nem lehet csinálni. Ezt nem lehet csinálni. Erre nem az az üzenet, hogy megöljük a királyt. Volt, tudunk olyan történetet az Ószövetségben, amikor meg kellett ölni Jéhunak, teljesen ki kellett írtani Akháb házát. És ez teljesen... Isten kelete alatt volt, sőt, Isten adta Jéhúnak a természetfeletti erőt, hogy ezt véghez tudja vinni. De ez, ráadásul ez később volt, de ez nem az a helyzet volt. Ez nem az a helyzet volt. És ez azt is mutatja, hogy a Szent Szellemtől aktuálisan föl kell ismerni, hogy mi az a helyzet, amiben most belemehetek, és mi az a helyzet, amiben nem mehetek bele. És figyelj ide, mondok neked még egy dolgot, csak hogy tekerjek még egy kicsit a présen, mert olyan jó, ha már én abban vagyok, akkor ne, legyél már te is, ne legyek egyedül. Bár én másfajta présben vagyok most, mint amiről beszélek, tehát én, hála Istennek, én nagyon szeretjük egymást a feleségemmel, dicsőség az Úrnak, tényleg ezt komolyan mondom. De például csak egy példát mondok nektek, hogy miket látok a világban. A világban, például otthon Bogárdon, ahol lakunk, a világi ismerettségembe, most egy nagyon brutális sztorit mondok, de nem tudom másképp mondani, csak hogy értsétek, hogy mit akarok mondani. A világi ismerőseim között van olyan házaspár, akik hát nem jöttek ki igazán jól, mert hát ahogy fogalmazzak, a férfi tüzesebb volt, mint a hölgy. És hát nem akartak elválni, és mondta a hölgy, hogy jó van, látom, megértem a helyzetedet, belemegyek abba, hogy mit tudom, tarts egy szeretőt, akivel hetente egyszer elmész hozzá is kész. Most a világban ez egy teljesen elfogadott dolog. És ők élnek, míg boldogan meg nem halnak, nem tudom már hány éve, és ezt így csinálják. Na most figyelj ide, keresztényként megházasodsz, vagy elmész egy munkahelyre, és tegyük fel, hogy tényleg az Istentől van az a munkahely, vagy az a házasság, vagy az akármi. Igen ám, csak nagyon sokszor Istennek van egy érdekes munkája, amit egyébként javunkra csinál, hogy csalogat, kicsalogat, vagy becsalogat valahová, hogy a szívedre beszéljen. Például ad egy olyan férjet, vagy egy olyan feleséget, akinek bizonyos tulajdonságait nem tud elviselni. És egyszerűen már évek telnek el, és te nem tudod megváltoztatni. Na most a világban ilyenkor mit csinálnak? A világban? Keresztény világban. Nem tetszik a rendszer, elválok. Könnyen jött, könnyen megy, az Úr adta, az Úr is vegye el, majd ad az Úr másikat. És mit csinál egy olyan ember, aki Istent követi? Az azt csinálja, hogy hitre nézve becsületes akar lenni. És elkezdi keresni az Istent. Azt mondja, Uram, én nem tudom megváltoztatni a férjemet és a feleségemet. Miért van ez a helyzet, amiben vagyok? Mit akarsz te ezen a helyzeten keresztül elvégezni bennem? Miben akarod, hogy én megváltozzak? És aztán, mikor ezek úgy végbe megy, akkor végre kezdi az Ibsemá elhinni, hogy lehet végül is az Úr, ha engem meg tud változtatni, meg fogja változtatni a feleségemet is, vagy a férjemet. És akkor már hitáltal tud imádkozni a házastársét, és lehet, hogy évek elteltek, és még mindig nem történt változás, de ő mégis tud hitáltal imádkozni a házastársét. Miért? Mert van igéje, van rémája a házasságáról, tudja, hogy nem céltalanul lett a házassága összekötve, nem azért hozta őket Isten össze, hogy jót röhögjön rajtuk a mennybe, hogy szerencsétlenkednek ezek az idióták, hanem valami rendkívül jót akar kiformálni, csak hát az majd csak a történet végén lesz, és odáig még nézni kell a filmet, akár mennyire unalmas is, vagy nem igazán jó, vagy izgalmasabb, mint szerettem volna, odáig testvérek nézni kell a filmet, és szerepelni kell a filmben. De mi sokszor csak a végét akarjuk látni. De mi úgy nézzük a filmet, testvérek, hogy egy dolog, ha nem is tudjuk biztosan, hogy mi lesz a vége, de egy dolgot tudunk, jó lesz a vége, és a végénél ott lesz Isten. Mert Isten a történet elejénél is ott van, a közepénél is, és a végénél is. És még egy dolgot hadd mondjak. Istennek annyira fontos a szövetség, ezt egyébként a világban szintén nem szeretik hallani, a keresztény világban sem. Annyira fontos a szövetség, hogy mikor azt a rossz szövetséget a gibeonitákkal megkötötték Józsuék, emlékszel rá? Még arra is azt mondta Isten, föl ne bontsátok azt a szövetséget. És megáldotta Isten azt a szövetséget, ami nem tőle volt. Ezt nem kellett volna, hogy megköttessen egyébként, nem ezt, Isten nem akarta ezt. De annyira fontos Istennek, a szövetségnek az alapelve, hogy semmilyen áron nem hajlandó ezt az alapelvet felrúgni, ezt csak te tudod felrúgni, de akkor jaj lesz neked. Na most figyelj, Isten veled szövetséget kötött. Hallod, amit mondok? Isten veled szövetséget kötött. Az ókorban, amikor szövetséget kötöttek egymással, például a törzsek, azt tudod, mit jelentett? Ez nem azt jelentette, figyelj Józsi, jóba leszünk, jóba, jó van. Ez nem azt jelentette, azt jelentette, mi mostantól fogva mindenem a tiéd, és mindened az enyém. Ezért volt az, amikor Ábrám elment harcolni, akkor jöttek vele a szövetségesei is. És Ábrám is viszont. Mert a szövetségben volt elköteleződés. Tudod, mit jelent a szövetség, mikor Isten azt mondta, egyébként döbbenetes, Isten egyoldalúan megkötötte ezt a szövetséget. A szövetséget te úgy kötötted meg, hogy maga Isten végezte benned, hogy te csak úgy belesétálj ebbe a szövetségbe. És azt mondta Isten neked, mindenem a tiéd. De egyébként te is az enyém vagy. És ezt a szövetséget is én csináltam. Na most figyeljetek ide. Tehát az ember le van tesztelve. Könnyebb út vagy nehezebb út. És ha hitre nézve nem vagyunk becsületesek, ahogy itt a 2 Timóteus 3-ban olvastuk, az a könnyebb út. Ha hitre nézve becsületesek akarunk lenni, az tudd meg, hogy nehezebb út. De évek múlva, legkésőbb évtizedek múlva, de évek múlva is már, nagyon nagy gyümölcsét fogod látni. Én 20 akárhány éves, 24 éves hívő élet után tudom azt mondani, évekkel ezelőtt voltak olyan döntéseim, jó döntéseim, hála Istennek, ez Isten kegyelméből, aminek most aratom a gyümölcsét. Nem akkor, amikor döntenem kellett, igen nehéz volt. Ezt nem titkolom, voltak rendkívül nehéz helyzetek az életemben. És ma annak a gyümölcsét élvezem. Befejezem, testvérek. Szóval ragaszkodjatok az Úrhoz. Amen. És hogy itt a példabeszédek 4-ben is olvassuk, hogy figyelj, te egy dolgot tudsz csinálni, mert ez, amiről beszéltem, ez mind Isten munkája, bennünk. Te semmivel nem tudsz dicsekedni. Ha kitartottál egy nehéz helyzetben, azzal se tudsz dicsekedni. Amen. Hallod, amit mondok? Ha keresztre feszítenek és kibírod, azzal se tudsz dicsekedni. Amen. Dávid is mennyire kitartott. Aztán csak egyszer lépett le a helyes ösvényről, utána rögtön házasságot tört. Utána még gyilkos is lett. Amit nem követett el Saulon, az ellenségén, azt elkövette az egyik legjobb barátján. A hiteus úriásom, csak azért, mert már nem Isten útján járt. Ez mutatja, hogy ez kereszténység, ez természet feletti. Ezek a jellemvonások, ez amit itt Pál mond, hogy életmód, tanítás, szeretet, türelem, stb. Képzeljétek el, ezekről már az ókori görög filozófusok is tudták, pedig azok nem voltak keresztények, még azok is tudták, hogy ezek természet feletti jellemvonás. A bátorság, erény, hősiesség, görög filozófusok, ezt pedig istentelen emberek voltak sok esetben, görög filozófusok, a bölcsebbek, például Platon, Szokratész, Arisztotelész, stb. Ezek görög filozófusok voltak. Ezek teljesen tisztában voltak azzal, hogy ezek az erények, ezek ez természet feletti. Ez nem úgy van, hogy én bátor hős vagyok, meg már holnap reggeltől arra ébredek fel, úgy de bátor vagyok. Mert én bemerek szólni a izének, és akkor én bátor vagyok. Nem, ez egy természetfeletti jellemvonás, amit Isten munkál ki az emberbe az új teremtésen keresztül. De ha lelépsz az ösvényről, akkor már nem bátor leszel, hanem gyáva. Nem hős leszel, hanem mit tudom én mi. Nem hűséges leszel, hanem hűtlen. Nem szeretettel leszel, teljesen gyűlölettel. Nem hűséges leszel, áruló. Érted? Tehát mind a pozitív, és a pozitív helyére bejön a negatív. És a 2 Timoteus 3-ban az azoknál, akik a kegyesség látszata megvan, de az erejét megtagadják, az pont a pozitívnak a negatív megfelelője jött elő az életükben. Miért? Mert lejt értek az ösvényről. Mert nem járnak az elhívásukban. Tehát, hogyha ez mind Isten munkája bennünk, akkor te mit tudsz csinálni? Egy dolgot tudsz csinálni, ami a példabeszédek 4-ben megvan írva, a 20-tól 22-ig, hogy figyelmezz az én szavaimra. Azt mondja, hallgasd az én beszédemet. Azt mondja, ne távozzanak el a te szemeid elől. Őrizd meg őket a te szíved közepén, a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megtalálják, és az egész testüknek egészség. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, folyamatosan fókuszálsz az igére. Az igére. Ezért, amit ma hallottál, menj haza, amit lejegyzeteltél, azt imádkozd át. Ha héten többször vedd elő, elmélkedj róla, imádkozd át. Nem akarok nagy titkot csinálni ebből, hála, dicsőség az Úrnak, nagyon, na mindegy, nem, szóval nagyon szeretem hallgatni az aratásban lévő prédikációkat, inkább így mondom, és bizony sokszor volt olyan, egy-egy prédikációt én hetekig, ami az aratásban volt szó, téma, újra és újra elővettem, kielemeztem, elmélkedtem, imádkoztam azokkal, különösen azokkal a gondolatok, amit érzem, hogy nekem szólt. Mit csináltam? Fókuszáltam az igére. Néztem az igére. Megtartottam a szívem közepén. És mert ugyanis csak az ige így tud életté válni bennem, hogy meggyógyuljak, megszabaduljak, hogy kibírjam a üldözést, hogyha esetleg ez kell. Már én inkább kacsát ennék, de mindegy, mint az üldözést. De hogy kibírjam, érted? Az, hogy ahhoz, hogy ki tudjad bírni. Rémára van szükséged, hogy ki tudjad bírni. Hát az Efézus 6 mondja, fogd a kardot, a rémát. A kard az a réma. Mikor használod a rémát? Amikor a nehéz helyzetben benne vagy. De ha testvérem, ha nincs rémád, akkor ott az üres kezeddel tudsz hadakozni a nehéz helyzetben. Testvérek, ez... Szóval figyeljetek ide, és még egy mondat, és ezzel tényleg befejezem. Pál mondja Timóteusnak, írja, hogy figyelj, azt mondja, az üldözésem, azt mondja, az üldözésemet is követted, azt mondja, ezt is láttad, és azt mondja, láttad, milyen helyzeteken mentem át, és mindegyikből kiszabadított az Úr. Ez mi ez? Ezek a megtapasztalások. És mit eredményeztek ezek a megtapasztások? Milyen hitet építettek fel Pálba? Olyan hitet építettek fel, hogy azt is kimertem mondani, és ezután is minden helyzetből az Úr meg fog engem szabadítani. Képzeld, a múltbeli megtapasztalások Pálba olyan hitet építettek fel, hogy nem csak azt merte kimondani, hogy az Úr megszabadított engem eddig minden helyzetből, hanem előre megmondta, hogy ezután is ki fog szabadítani minden helyzetből. Hogyan tudsz előre profétai módon beszélni bizonyos helyzetekkel kapcsolatban, akár a magad életében, vagy a környezeted, családod életében, más életében, gyülekezeted életében, csak úgy, hogy vannak mögötted múltbeli megtapasztalások Istennel, ami már egy olyan alap, amire föl tudod építeni a következő, fölépülhet a következő korszakod. Bizony, testvérek, és ma az egyház ennek teljesen hiával van. Hát testvérek, Isten áldjon meg benneteket. Örültem, hogy elmondhattam nektek ezeket, és hát kérlek benneteket, hogy nagyon-nagyon fontoljátok meg ezeket a dolgokat, mert én úgy érzem, hogy ez, amit ma elmondtam, ez jelentős most a gyülekezet életében. Isten áldjon benneteket! Amen.